Üdvözlöm a hallgatókat, Bartus László vagyok, ez az Amerikai Népszava podcastje, beszélgetőtársam Hajnal Éva, és a kisvállalkozásokról fogunk beszélni, ami első hallásra borzasztóan unalmas témának tűnhet, de ha valaki belegondol, akkor maga is rájöhet, de ha mi szerencsésen és jól beszélünk, akkor talán ráébreszthetjük arra, hogy ez mennyire izgalmas, mennyire fontos és alapvető kérdés minden embernek a saját életét, megélhetését, tevékenységét és az egész létezését illetően. Az, hogy valaki vállalkozó vagy, tehát egy kis vállalkozást csinál, ő maga hoz létre valamit, és vezeti, irányítja magának a főnöke, ő maga szervezi, organizálja az egészet, és egy független, szabad ember, hogy az mi mindenben és mennyiben különbözik attól, amikor egy alkalmazott, és mondjuk egy fogaskerék egy gépezetben, ugye egy láncszem a láncban, ugye emlékezzünk a Chaplin Modern Idők című filmjében, ugye nagyon jól mutatja be ezt a tulajdonképpen az emberi mi voltot is lealacsonyító típusú munkavégzést, amire károsztatják időnként az embereket. Na most erről kellene beszélnünk, és ugye Amerikából indulunk ki, ahol a vállalkozásoknak a nagyon nagy százaléka az tulajdonképpen kisvállalkozás. Tehát itt az embereknek egy nagyon-nagyon nagy része az a munkáját úgy végzi, hogy nem beosztottként, vagy nem alkalmazottként, hanem vállalkozóként, kisvállalkozóként dolgozik, és kisvállalkozásként működik, és él, és ez adja Amerikának a tulajdonképpen ezt a középosztálybeli polgári rétegét.
Amerika kapcsán én azt szeretném megemlíteni, ez nekem nagyon érdekes volt, hogy létezik Amerikában egy olyan magazin, egy újság, aminek az a cím, hogy Family Business magazin, tehát ami családi vállalkozásoknak a bemutatását tűzi ki. És nagyon érdekes tény az, hogy az amerikai vállalkozásoknak az egyharmada az családi vállalkozás, tehát családok irányítják a vállalkozásoknak az egyharmadát. Nyilván ezeket összehasonlították más-más cégekkel, és azt vették észre, hogy a bevétel és a munkavállalók számának a növekedésében gyakran ezek a családi vállalkozások, vagy a családok által irányított vállalkozások megverik a többi céget, és próbáltak arra rájönni, hogy mi lehet e mögött, hiszen ezek kisvállalkozásként indultak. Persze vannak olyan vállalkozások, amik valaha kisvállalkozások voltak, már a globális vállalkozásokká nőtték ki magukat. Érdekességképpen ezek közül is többet meg fogunk említeni. De azt vették észre a témát kutató szakemberek, hogy gyakorlatilag hogyha a családi vállalkozásokba a tulajdonosok sokkal többet investálnak, és hogy úgy tűnik, hogy jobban bánnak a munkavállalókkal, és a munkavállalóknak emiatt nagyobb a bizalmuk ezekben a cégekben, és sokkal inkább el tudják képzelni azt, hogy ilyen cégeknek dolgozzanak, tehát emberi kapcsolatot feltételeznek a tulajdonosok és a munkavállalók között. Én azt gondolom, hogy az amerikai vonalon megemlíthetjük a gyakran gyűlölt, de van, aki által szeretett Walmart céget is, hiszen maga Walmart cég is családi vállalkozásból nőtte ki magát, tehát igyekszek olyan cégeket megemlíteni, vagy például a Mars cég, tehát a csokoládégyártó cég, amik ismerősek lehetnek a magyar hallgatók számára. Tehát először szerintem beszéljünk az amerikai Mars csokoládé gyártó cégről, hiszen ez a termékeiket ismerjük Magyarországon is. A Mars céget Marsz család hozta létre, tehát nem bolygóról lett elnevezve a csokoládé. Gyakorlatilag Frank C. Marsz volt az, aki elindította ezt a vállalkozást, és házilag otthon gyártott csokoládékat, cukrokat kezdett el gyártani Washingtonhoz közel, és 1911-ben indította el ezt a vállalkozást. És 1923-ban bemutatott egy csokoládészeretet, amit Milky Way-nek neveznek, de ez a Milky Way más, mint amit Európában ismerünk Milky Way-ként. És egyszerűen megőrültek ezért az emberek. Tehát annyira népszerűvé vált ez a csokoládészelet, hogy rengeteg embert kellett alkalmazni a Marsnak, ahhoz, hogy működtetni tudja a cégét. Mára már több mint 65 ezer ember foglalkoztatnak világszerte, de a mai napig a cégcsoportnak, tehát a Board of Directors, a cégcsoportot vezető csoportnak még mindig a Marsz családból származó tagjai, leszármazottai vannak.
A családi vállalkozások jelentős része eleve úgy is indul, mintha bővítenék az emberek a családjukat. Tehát, hogy tulajdonképpen elindul úgy, hogy a család több tagja, egy-két tagja, vagy több tagja dolgozik benne, és aztán szükség lesz még emberekre. És akkor úgy vonnak be embereket, mintha a saját családjukat bővítenék ki. És ugyanúgy kezdenek el bánni velük, mint a családtagokkal, akikkel kezdetben is, illetve induláskor is együtt dolgoztak. És ez a fajta családiasság és bensőségesség, és ez a fajta emberi kapcsolatok aztán tudatosulnak is, tehát tudatos stratégiává is válnak, és erről elméleteket is gyártanak, hogy ez mennyire hatékony, és mennyire pozitív módon befolyásolja az egész vállalkozást, mert azok, akik belépnek egy ilyen családba, és úgy érzik, hogy mintha családtagként vették volna be őket, ugyanúgy magukénak kezdik érezni a vállalkozást, mint a család eredeti tagjai. Na most ugye nagyon érdekes, hogy ezeknek a kisvállalkozásoknak, egyébként ez az őstípusa a kisvállalkozásnak, a családi vállalkozás, és ez magasan a legjobb formációja ennek, ugye, de egy ilyen kisvállalkozásnak ugye vannak bizonyos alapszabályai, amiket ugye érdemes betartani. Az egyik az, hogy senki ne vállalkozzon olyan dologra, ami ez nem ért. Tehát, hogy ezek úgy kezdődnek, ezek a családi jellegű magánvállalkozások, hogy a családnak a valamelyik tagja, legtöbbször mondjuk éppen az apa, vagy a nagyapa, tehát valamelyik szülő, az ért valamihez, tud csokoládét gyártani, vagy van valami speciális tudása, és ebből jól tud, alapít egy éttermet, mert jó szakács. Na most azok az emberek, akik úgy alapítanak éttermet, hogy nem tudnak főzni, és soha nem dolgoztak étteremben, és nem értenek hozzá, azoknak az étterme az tönkre fog menni, abból nem lesz nemzetközi hálózat. Tehát ez ugye az egyik ilyen fontos dolog. A másik az, amit Éva is említett, tehát hogy ahhoz, hogy valami sikeres legyen, és kinője a családi vállalkozás méreteit, ahhoz kell valamilyen különleges ötletnek lennie, ami bejön. Tehát anélkül soha nem fogja kinőni magát. Kell, hogy lenne egy alapötlet, amiről azt gondolja az alapító, hogy ez egy olyan ötlet, hogy ez tetszeni fog sokaknak, ezt sokan fogják szeretni. Hogy ez be fog jönni. Most ha ez bejön, akkor az kirobban, ugye ezt nevezik a mai divatos szóval ilyen startupoknak, ugye? Tehát, hogy abból aztán ugrásszerű növekedés lehet. Ha nem jön be, akkor még mindig működhet a családi vállalkozás, és majd Évának átadom a szót, de utána majd szeretnék arról beszélni, hogy az is egy nagyon jó, és az is egy nagyon fontos kisvállalkozási forma, és annak is megvannak önmagába véve is a nagyon fontos előnyei, amelyek eleven esetleg nem is azzal a szándékkal indulnak, hogy nagyok legyenek, vagy ha szerettek volna, és soha nem lesznek nagyok.
Teljesen egyetértek. Egyébként az egyik svájci egyetem, a St. Gallen Egyetem, évente összeállítja globális szinten a családi vállalkozásoknak az indexét, és itt rangsorolja globális szinten ezeket a családi vállalkozásokat. Nyilván itt a leghíresebb, legnagyobbá vált márkák kerülnek fel, de ezek közül rengeteget ismerünk, tehát mindenki számára ismerős a BMW márka, a svájci Roche márka, vagy a francia L'Oréal, az olasz Prada, vagy az osztrák Spárnak a márkája, tehát ezek mind előfordulnak ezen a globális családi vállalkozási indexen, ahol rangsorolva vannak, és itt is azt a megállapítást lehetett olvasni a kutatóktól, hogy a globális gazdaságnál is gyorsabban növekednek a családi vállalkozások, és hogy a család, az 500 legnagyobb családi vállalatnak az összbevétele mára meghaladta a 8 billió dollárt, és a társaságok együttesen majdnem 25 millió embert alkalmaznak. Tehát érdekes azt nyomon követni, hogy ugyan generációváltásukkal, de ezek a családi vállalkozások hogyan működnek, hogyan kerülnek be globálisan a köztudatba, hogy mennyire nagyjá képesek kinőni magukat, mert nagyon eredményesek tudnak lenni, tehát sokkal eredményesebben tudnak fellépni, mint a hétköznapi cégek. Tehát ezeken a globális gazdasági bővülést gyakorlatilag bemutató listán jegyzett cégek háromnegyede legalább 50 éve működik már, és közel harmada pedig évszázados múltra tekint vissza, tehát nem pár évtizedes cégekről beszélünk, és itt meg fogunk említeni majd olyan cégeket is, akik akár több száz évesek és magyarországi cégek, tehát a korábban említett amerikai Walmart példára azért visszatérnék, hiszen az indexen, ezen a globális családi biznisz indexen a legelső helyre továbbra is az amerikai Walton család tulajdonába lévő közel 573 milliárd dollár bevételű Walmart áll. Hát, mint ahogy említettem, sokan kedvelik, sokan gyűlölik, ez tipikus ilyen love-hate relationship az amerikai viszonylatba.
Bocsáss meg, amikor elmennek és vesznek egy olcsó televíziót, ugyanazt a minőséget, akkor szeretik, amikor dolgoznak benne nagyon kevés pénzért, akkor nem, vagy ha hallanak arról, hogy azzal tudja tulajdonképpen olcsón adni a termékeit. Ez volt az ő úgynevezett ötletük, amiről ugye beszéltem, hogy attól lesz olcsó valami, hogy a kiadásokat a minimálisra csökkentik, most zárójel bezárva.
Így van. Itt én azt arra szívesen kitérnék, hogy itt a családtagok továbbra is aktív szerepet töltenek be, tehát ezeknél a vállalkozásoknál, amikről így példaként beszélünk, tehát a legsikeresebbek és legnagyobbak vezetésében, tehát a menedzsmentjében mai napig megtalálhatók a családtagok. Tehát közel a cégek 50%-ánál a vezérigazgatói posztot egy családtag tölti be, még az igazgatósági tanácsban szintén megtalálható körülbelül a 23%-ukban egy-egy rokon vagy családtag. Tehát ezeknél a cégeknél érdemes megemlíteni azt, hogy a generációváltás mekkora problémát okozhat. Hiszen amikor létrejön egy cég, az működik egy ideig sikeresen, de amikor ezt át kell adni a következő generációnak, ott könnyen problémák lépnek fel. Tehát ott nagyon könnyen egy olyan útra kerülhet egy vállalkozás, hogy vagy sikeresen adaptálódik és tovább tudják vinni, vagy pedig tönkre megy és nem tud működni onnantól. Az szerintem érdekes szintén, hogy ezeknél a családi vállalkozásoknál a vezetőségben az átlag életkor 62 év, tehát nem a legfiatalabb menedzserek vezetik ezeket a cégeket, de ellenben nagyon tudatosan készülnek a generációváltásra, tehát a döntéshozatalba már a lehető legkorábban megpróbálnak olyan családtagokat bevonni, akik 30-40 évesek, tehát hogy felkészítsék őket a későbbi időszakra, tehát hogy a fiatalabb családtag is részévé váljon a vállalati kultúrának, és hogy megismerje azt, hogy hogyan lehet ezeket a cégeket továbbvinni, továbbfejleszteni. És nyilván ez a generációváltásos időszak az, amikor könnyen egy akvizíciós vagy felvásárlás sorsára juthat egy cégnek a sorsa, ezt nyilván szeretné mindenki elkerülni.
Igen, és ugye ez nagyon érdekes és nagyon fontos kérdés, hogy családok, tradicionális családok és nagy, például ismerünk nagy ügyvéd családokat, nagy orvos családokat, és ugyanígy van ez a kisvállalkozásoknál is, hogy egy-egy családban ugye több generáción keresztül vihetnek valamit tovább, és az nagyon fontos dolog, hogy az utódok azok tiszteljék azt, tiszteljék a családjukat, és az, hogy valahogy ez egy ajándék egy család számára, hogy van valamije, amit ő egy hagyománya, egy tradíciója, egy tudása, ugye, a Cvak családnak például volt ugye az unikum, most, hogy olyanokról beszélek, hogy még titkok is létezhetnek, ugye, tehát, hogy ezeket, ez nagyon fontos, hogy ezeket tovább vigyék az emberek. Na most akkor, amikor valaki csak egy alkalmazott valahol egy cégnél ma itt, holnap ott, csapódik ide-oda, amoda, a gyerekei egészen más, szóval, hogy nem alakul ki organikusan ez a több generáción keresztül létrejövő családi hagyomány, ez a családi tudás, együttműködés, stb., ami azért a társadalomnak valamikor egy ilyen alapvető őssejtje, ha úgy mondom, és akik olyan szerencsés helyzetben vannak, hogy van egy ilyen tradíciójuk, amit így tovább tudnak adni generációról generációra, és a szülők a gyerekeiknek, és a gyerekeik viszik tovább a szülők tradícióját, hagyományait, tudását, ismeretét, a most idézőjel mondom, a génjeikben szinte, tehát hogy az egy nagyon nagy érték, és egy társadalomnak nagyon, nagyon nagy értéke. Ezért is nagyon fontos az, hogy létrejöhessenek ilyen típusú családi vállalkozások, amik akár mint orvos is vállalkozhat családként, íróként is lehet vállalkozó valaki, most csak úgy mondom, de ugye itt elsősorban nem ilyen típusú vállalkozásokról van szó. Na most még egy dolgot hadd említsek meg, ha megengedett, hogy ezeknek a magánvállalkozások, vagy kis vállalkozásoknak és családi vállalkozásoknak a létrejötte minden normális és értelmes államnak és politikának a célja, hogy ezt támogassa, segítse, mert ezek adják tulajdonképpen a stabilitását és a gazdasági stabilitását egy országnak. Nem a kínai akkumulátorgyárak, amiket behoznak, betelepítenek és hozzák magukkal mindazt, amit ugye hoznak, hanem ez, ami szervesen, organikusan kinő egy társadalomból, egy országból. És ugye itt fölmerül az, hogy részben pénzt kell nekik adni, és tudást kell adni. Na most a kettőt nem szabad se felcserélni, se helyettesíteni. Pénzre is szükség van tőkére, szükség van induló tőkére, szükség van arra, hogy ezek el tudjanak indulni. Ezért sokkal előnyösebb egy társadalom számára, ha ezeket a központi pénzeket nem ellopják, és néhány oligarchának és strómannak adják oda, hanem ezeket tényleg működőképes családi vállalkozásokba fektetik be, politikai és mindenfajta más szempontok nélkül. Tehát ez az egyik rész, hogy kell pénz hozzá, és támogatás kell hozzá. A másik pedig szeretnék elmondani egy érdekességet, hogy itt Amerikában vannak ilyen tévéműsorok, mint például a Chef Roberts műsora, a Restaurant Impossible című műsor, amit én javasoltam a Friderikusznak, hogy csinálja meg Magyarországon, ő zseniális műsort csinálna belőle. Ennek a lényege pedig az, hogy ez a mesterszakács, ez a séf elmegy olyan családi vállalkozásokhoz, akik éttermet vezetnek, amik olyan éttermeket, amik valamiért csődbe mentek, vagy csőd küszöbén állnak, és borzalmas az egész. Na most ő oda megy, és 3 nap alatt 10 000 dollárból rendbe teszi ezt az éttermet, kívül-belül az étlapját, az ételeket, minden, de ezen kívül rendbe teszi a fejeket is, tehát ami a fejekben vannak, az emberi viszonyokat, az emberi kapcsolatokat rendbe teszi, mindenkit a helyére tesz, ahol neki lennie kell, és megmutatja, hogy hogyan kell megváltoztatni a gondolkodást ahhoz, hogy ez sikeres legyen. Na most én mondtam a Friderikusznak, hogy Magyarországon egy ilyen műsorra lenne szükség, hogy ő elmegy, megnézi ilyen borzalmasan csődközeli állapotban levő magánvállalkozásokat, ahol nem megy a fodrászat, nem megy az étterem, nem megy ez, nem megy az, és ő, tudom, hogy ő egy kiváló ilyen vállalkozó is, tehát egy jó üzletember, de azonnal megmondani, hogy itt büdös van, ezt innen el kell takarítani, ezt így nem lehet csinálni, ezt át kell szervezni, ezt az embert ki kell rúgni, stb. Tehát, hogy magyarul, hogy tanítani is kell ezeket az embereket, mert nem elég csupán egy jó ötlet, hanem érteni kell hozzá.
Igen, teljesen egyetértek ezzel, és így érdekes volt, hogy a politikáról is meséltél ennek kapcsán, mert ugye a magyarországi viszonyokban elmaradhatatlan a politikai kapcsolat. Egyébként a Forbes magazin az minden évben szintén megjelentett egy listát, ami még Magyarországra lebontva is létezik, ami a legnagyobb családi vállalkozások listáját állítja össze. Gondolom nem meglepő adat az, hogy Magyarországon a Mészáros cég kerül ilyenkor előre, már számtalan év során, és hát, hogy egy hihetetlen értékű céget hoztak létre, családi céget, és hogy akkora növekedést tudnak általában egyetlen év alatt felmutatni, amire nem nagyon van példa világszinten, tehát... És ettől...
Most, bocsáss meg, itt most szabad ne felejt, itt hadd említsük meg itt azt, hogy ez például óriási különbség, tehát az, hogyha egy családi vállalkozás jól működik, és növekedik, és hatalmas, akár ilyen globális szinten, tehát multinacionális céggé fejlődik, ugye az akkor jó, hogyha annak vannak alapjai, tehát hogyha az szervesen a munkából, a tehetségből, a minőségből fakad, és a piac által értékelődik ugye föl, és a fogyasztóknak köszönhetően válik nagyjá.
Hát pontosan, mert hogy elég furcsa az, hogy Magyarországon a legértékesebb családi cég, az gyakorlatilag a politikai beágyazottságától függ. Tehát attól, hogy Orbán Viktor... Hát igen, hogy Orbán Viktor és Mészáros Lőrinc még mindig szövetségben van egymással. Tehát, hogy az szabja meg a teljesítményt, és hát nyilván a konszolidáció mellett továbbra is sokat nyom alatban az is, hogy a Magyar Nemzeti Bank kötvényprogramja milyen módon és hogyan tudja támogatni egy ilyen fajta tőzsdéjegyzett családi vállalkozást. Tehát ez elég érdekes, tehát ez a magyarországi viszonylatok nem jellemzőek egyébként a nyugat-európai országokban jegyzett családi cégekre, vagy globális cégekre. Tehát én azért szerettem volna ezt megemlíteni, mert elég érdekes az, ahogy a Mészáros családnak működnek így a cégei, tehát itt cégcsoportokról beszélünk, hiszen több cégről van szó, de ugye azt is megállapíthatjuk, hogy nem lassul a Csányi-féle Bonafarm csoport sem, tehát hogy elég érdekes, ahogy Magyarországon tud egy családi cég kinőni, ezek az új elosztásban létrejött családi cégek, illetve majd beszélünk a régi tradicionális cégekről, illetve eltűnt márkákról, vagy olyanokról, amik épp esetleg megmaradtak több száz éven keresztül is.
Igen, tehát tulajdonképpen arról a modellről, amiről beszélünk, ami igazából egy szabad piacon és egy szabad társadalomban létrejövő ideális modell, a kisvállalkozás, a családi vállalkozás, ugye ennek az antitézise a magyar modell, ahol ugye közpénzekből strómanok és oligarchák által mesterségesen pumpálnak föl cégeket, elvonva az erőforrásokat azoktól, akik esetleg szervesen fejlődhetnének ki, és ezáltal egy luftballont hoznak létre, ami valamikor ki fog pukkadni, és ennek egy óriási csőd, és csőd lesz az eredménye, és egy teljes összeomlás, és az összeomlás azért is lesz nagy, mert nincs alatta semmi, mert az a bizonyos kisvállalkozói réteg, a családi vállalkozások rendszere vagy hálózata, ami egy egészséges, szabadpiaci társadalomban létrejön, az itt teljes mértékben hiányzik, mert azt megfojtották, azt fölvásárolták, vagy ellopták, vagy olyan helyzetbe hozták, hogy megszűnt, és helyére pedig a nagy lufit építették föl, ami egy államcsődhöz és egy társadalmi katasztrófához fog vezetni. Na most ennek az ellentéte az, amiről mi beszélünk, ugye az, hogy egy egészséges gazdaság az elsősorban ezekre a kisvállalkozásokra és családi vállalkozásokra és ezeknek a hálózatára épül, és majd még remélem tudunk beszélni arról, hogy ez hogyan hat azokra az emberekre, akik ezt csinálják, hogy milyen embernek lenni egy alkalmazottként, egy jobbágyként, egy alattvalóként, tengődni és ide-oda menni, és valami fogaskeréknek lenni egy gépezetbe, ami nem igényli az emberi képességeinket, ugye, vagy pedig az, hogy működtetni, kitalálni, megszervezni, organizálni, vezetni egy ilyen vállalkozást, egy ilyen produktumot. Ugye az emberileg is egy egészen mást jelent.
Igen, én szerintem itt érdemes megemlíteni például a Péti nitrogén műveket, és ahol viszont azt látjuk, hogy a nem túl jó politikai kapcsolatok hova vezették el a Bige családnak a vállalkozását, tehát, és itt most elsősorban tényleg a Péti nitrogén művekre gondolok, mert állítólag a szolnoki gyár az nem tartozik ide, mert nem családi vállalkozásként, tehát nem családi cégnek számít, de a Forbes írása szerint a legnagyobbat Bige László családi cége bukta, tehát hogy látjuk, hogy a politikai helyezkedés is milyen hangsúlyt ott kapni, de ennek ellenére azért léteznek olyan cégek, amik jól alkalmazkodnak a piaci viszonyokhoz, tehát vannak olyan cégek, akik a rendszerváltás után családi cégként jelentek meg a piacon, több válságot is megéltek, és ennek során tanulták azt meg, hogy hogyan kell a külső környezet változásából fakadó kihívásokat kezelni, hogyan lehet a megtermelt jövedelem nagy részét visszaforgatni arra, hogy a saját működésüket tökéletesítsék, hogy fejlesszék, és hogy mind a mai napig nagy hangsúlyt fektessenek az innovációra, és általában az ilyen cég, aki megküzd ezekkel a dolgokkal, mindenféle politikai értéknyilvánítás nélkül is el tud arra a mesdjére jutni, hogy képes exportra is termelni, és egy nagyon erős saját márkát fel tud építeni. És ennek kapcsán például megemlítenék egy olyan magyar céget, akik gyakorlatilag olajos magvakkal foglalkoznak, ez a Mogyi cég, ők exportra is képesek termelni, és ők tényleg szembenéztek ezekkel a kihívásokkal, és családi cégből nőtték ki magukat, tehát egy nagyon sikeres céggé váltak Magyarországon, tehát Magyarországon nagyon sok cég autóiparba szállít be egyébként, tehát olyan termelő céggé vált, ami autóipari beszállító, De muszáj volt itt megemlítenünk a két ellentétes példát, vagy a több ellentétes példát, hogy van, amikor a politikai beágyazottságra épül valami, nem gyakorlatilag a külső környezeti változásokat veszi figyelembe, tehát az várható volt, hogy az államkapitalizmusát fogja rajzolni azt az élbolyt, ahogy ezek a cégek megjelennek, de azért egy más országokban inkább ezt a családi vállalkozás kinövését látjuk, nem azt, hogy egy-két év alatt válnak hatalmassá.
Igen, hát ugye az általunk pozitívnak tartott mintának az ellentéte ugye az, amikor az állam minél nagyobb területeket von maga alá, és a legfontosabb bevételi forrás az állam lesz. Szóval ez a modell, ez a biztos, tehát ez a legrosszabb modell, amikor tulajdonképpen az a célja valakinek, hogy valahogy az állami forrásokhoz hozzájusson, és hogy az állami forrásokból lehet megélni, meg gazdagodni, és nem az alulról szerveződő és az önmagát építő, önmagát fölépítő, erős kisvállalkozásból, amely a piacból megél, ami ez persze az állam nyújthat, és jól teszi, ha nyújt támogatást, hitelt, kölcsönt, stb. Mindazt, ami egy cég jó működéséhez szükséges, mert egy cég működéséhez szükség van hitelekre, támogatásra, esetenként kedvezményekre, stb. Stb. De ez nem ugyanaz a kategória, mint amikor tulajdonképpen az állam mindent bekebelez, mindent a saját uralma alá von, és ennek megfelelően kiválasztja azokat a szereplőket is, azokat a gazdasági szereplőket is, akik ezen a piacon, idézőjelben tett piacon, ami ugye az államnak a piaca, ugye, tehát aki ezen megél, hogy kik azok, akiknek ad pénzt, kik azok, akiknek nem ad pénzt, kik jutnak hozzá állami forrásokhoz, és kik nem, és tulajdonképpen a legnagyobb bevételt az jelenti, hogy az államtól pénzt tud kapni, vagy pénzt tud szerezni, ha valamilyen, hát ennek a mintapéldája, ugye, és az extra példája ugye maga a Mészáros Lőrinc, aki ugye az állami közbeszerzésekből lett gazdagabb, mint az angol királynő. Tehát ez egy rendkívül beteg, és piacellenes, és a normális gazdasági működéssel szemben álló működés, és azt gondolom, hogy az is egy nagyon-nagyon rossz elképzelés, amikor valaki azt gondolja, hogy ő létrehozza idézőjelbe a nemzeti tőkés osztályt, mert abból aztán előbb-utóbb az lesz a vége, a nemzeti tőkés osztály a saját családjával lesz azonos, és hogy egész Magyarországot tekinti az ő saját maga családi vállalkozásának, de ugye a családi vállalkozást és a családi termelést a családi lopástól azért meg lehet különböztetni, a BTK bizonyos paragrafusai ebben eligazítást adnak, és ez nem ugyanaz, és az is egy teljesen helytelen gondolat, amikor valaki azt gondolja, hogy majd államilag, központilag fog olyan cégeket kinevelni, akik aztán most a magyar szándék szerint már határon túl is terjeszkednek, és próbálnak ugye a ilyen internacionális vállalatokká fejlődni. Szóval egy ilyen országban mindenki más, aki ebben nem fér bele, az egy kifosztott, megfosztott ember, akit megfosztottak attól a lehetőségtől, hogy ő maga ugye fölépítsen valamit.
Ez így van. Én azt hiszem, hogy így végül még áttekinthetnénk néhány olyan régi magyar brandet, akik valaha családi vállalkozásból indultak, és sikeresek lettek, és a mai napig léteznek, bár érdekes, hogy egyik-másik már más családhoz tartozik manapság. Én néhányat ezek közül szeretnék megemlíteni így a hallgatóinknak, tehát először az Alföldi nyomdával kezdeném, aminek a gyökerei egészen visszanyúlnak a 16. századig, és a története akkor kezdődött, amikor egy protestáns vendégprédikátor, Huszár Gál, az ellenreformáció elől Debrecenbe menekült, és 1561-ben alapította itt meg Magyarország 9. nyomdáját, és a sikerekre nem is kellett sokat várnia, hiszen a következő szűk egy évtizedben 39 magyar nyelvű könyvből 34 a debreceni nyomdában készült. A cég történelme egyik legkritikusabb időszakát a Rákóczi szabadságharc idején élte át, pár évvel azután, hogy elkészítették a Fejedelem Manifestum című államelméleti könyvét, a katonák tönkretették ezeket a nyomdai eszközöket, és a helyreállítás csak évekkel később, 1711 után fejeződött be teljesen. A társaság a jelenlegi nevét, tehát a mostani nevét nem sokkal a II. Világháború után kapta meg, és részvénytársaságá pedig 1993-ban alakult. Szerintem nagyon érdekes, hogy ennyire régi múltra tekint vissza ez a cég, tehát, és továbbra is könyvkészítéssel foglalkoznak, tehát ez mindenképpen egy sikertörténet volt. Másik nagyon ismert történet a BÁV bizományi kereskedőház és záloghitel ZRT, szintén az egyik legrégebbi jogfolytonosan működő magyar vállalkozás. Az alapító levelüket 1773-ban kapták meg, amit Mária Terézia kézjegyével láttak el, tehát ez egy díszes királyi alapító levél volt, és ebben az időben Magyarországon még nem létezett egyetlen bank sem. És az uzsora kamatokat ezért egy zálogház létrehozásával szerették volna megszüntetni, letörni, és ennek a jogelődje pedig Pozsonyban működött, és ez gyakorlatilag 1787-ben költöztek át Budára. A vállalat mindig is az állókpiac első számú szereplője volt, itthon arany, ezüst és műkereskedelem területén is vezető szerepük volt, megvan továbbra is, és hát sok milliárdos forgalmuk van évente. Egy másik szintén sikeres családi vállalkozás a Dreher vállalkozás, amit Franz Anton Dreher 1796-ban vásárolt fel, és ez Kleinsfeháti városi serházként szerepelt, és a vállalkozó idősebb fia Dreher Antal folytatta a családi hagyományt, miután Münchenben és Angliában megtanulta a sörfőzés szakmáját, és 1862-ben meg tudta venni a legnagyobb konkurensét, a kőbányai, akkoriban még kőbányai serfőző társaságként ismert céget. A Dreher sörgyárnál hivatalosan ez számít az alapítás esztendejének, tehát hogyha valaki a Dreher sörgyár történetéről akar hallani, akkor ezt fogják az 1862-es évet a gyár alapításának megnevezni. Az évszázad végére már évi 1,2 millió hektoliter sört tudtak készíteni. Az államosítások idején több másik sörgyárral is összevonták. A tulajdonosi szerkezet a rendszerváltás óta már jó párszor átalakult, megváltozott, és jelenleg én úgy tudom, hogy japán tulajdonosa van, tehát az Asahi Group Holdings vásárolta meg. Két-három dolgot még megemlítenék, de már rövidebben, tehát a hollóházi porcelán manufaktúra is egy régi, sikeres vállalkozás volt, ezt ugyan többen építették meg, tehát ez is 1777-re megy vissza, de ugyanígy a PIK cég alapítása is visszamegy 1869-ig, tehát amit PIK Márk terménykereskedő alapított meg, majd pedig a kolbász különlegességgel az alapító fia PIK Jenő tette gyakorlatilag egyre közismertebbé, és idővel így nyert jelentős hírnevet, és ők jutottak el először arra, hogy nyáron is tudtak szalámit gyártani, tehát ezzel komoly piaci előnyre tettek szert. És ha most, te már említetted a Cvakunikumot is, akkor a Stümer csokoládégyár is egy nagyon híres régi családi vállalkozás, tehát elég kacskaringós utat járt be, nem régibe 2008 óta kezdték el újra működtetni. Tehát vannak jól működő, nagyon régi családi vállalkozások, amik valaha is, és most is működnek Magyarországon.
Igen, szóval ez lenne a lényeg, hogy ma is szülessenek ilyenek, és ne halljanak el a régiek, mert ezek ugye a gazdasági élet igazi bástyái, és ezekben lehet igazán alkotni, és normális emberi életet élni, és azt gondolom, hogy ez a bizonyos generációról generációra folytatott hagyomány, az egy nagyon fontos dolog, és azt gondolom, hogy nem lehet senki boldogabb annál, mint hogyha a saját gyereke, vagy a saját az új generációja a családba, az tovább viszi azt, amit ő csinált, valahogy olyan hatással tudott rá lenni, vagy valahogy olyan környezetet teremtett, hogy valahogy mégiscsak a családnak volt egy olyan atmoszférája, egy olyan keltetője, hogy úgy mondjam, hogy generáció generációra ezt tovább viszik. De csak megemlítem, hogy az Alföldi Nyomda nyomtatta az egyik könyvemet, kiváló nyomda, a Mafia regény című könyvemet. A BÁV kapcsán eszembe jutott, hogy valamikor a 90-es évek körül, vagy ugye az első Orbán kormány környékén, csak olyan halványan emlékszem rá, hogy a Fidesz jó párszor megpróbálta oda-vissza rángatni és megszerezni. Szóval az, hogy Magyarországon ezek ellen ilyen konkrét módon is láthatóan ellentétes folyamatok zajlanak, az nagyon-nagyon nem jó. De mindenkit arra bátorítunk, hogy amennyire teheti, próbáljon családi vállalkozásban működni, mert abba van a jövő. Nagyon szépen köszönöm, Éva, a beszélgetést, a hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet.
Én is köszönöm a lehetőséget.